Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Umberto Eco a Rózsa neve című művében írja, hogy a könyvek osztoznak olvasóik sorsában. Továbbvívve a gondolatot, nem csak a könyvek osztoznak, hanem a könyvtárak is osztoznak olvasóik sorsában, illetve a könyvtárak helyzetével, hogy a könyvtárak révén milyen információhoz, kihoz férhet hozzá, nagyon jó jellemezhető egy társadalom. Előadásomban 19. század szép eszméjét, természetesen amelyek nem a 19. században keletkeztek, de a 19. század nagyon nagy súlyt helyezett ezeknek a megvalósítására. Tehát az egyik a tudás mindenkié, a másik pedig, hogy mindenki tudja, elérhesse a tudást tartalmazó különféle rögzített formákat. A könyvtári rendszer úgy épült föl a 20. század elején, hogy gyűjteményei, szolgáltatásai megfelelnének ennek az eszmének, megvalósítsák ezt az eszmét. Ezredfordulón azonban ugye egy felfogásbeli és gazdasági váltás következett be, amire nagyon jól jellemzi a digitális technológia térnyerése, illetve az a folyamat, amivel a kulturális, tudományos területen a reciprocitás, a redistribúció egyre inkább teret vesz, és az áruvá válás, a komodifikáció egyre erősebb befolyást gyakorol. Igen. A 19. század vége már látható, hogy a tipográfiai robbanás ellenére megjósolják a könyv halálát. Látjuk a hölgy Turning Online, bármit megkaphat, a prózát, zenét, színházi közvetítést, bármit. Nagyon buzdító és nagyon felemelő a tudás mindenkié gondolat, tulajdonképpen egy jól meghatározható szellemi körhöz tartozik, illetve az úgynevezett dokumentációs mozgalomhoz. Paul Otley és Lafontaine ugye megalapítja 1895-ben az Institut International de Bibliographie, amelyik azt tűzi ki célul, hogy az emberi ismereteket számba veszi, és össze is gyűjti egy Mundaneum nevezetű nagy gyűjteményben. Ugyanezt más oldalról támogatja Oswald Wilhelm, kémikus, Nobel-díját ajánlotta föl erre, hogy a nemzetközi együttműködést megteremtse a tudósok között. Ugye ebben a Curie-ék mindenki benne volt, és ez valóban egy áttörést hozott az első világháború előtt. A két világháború között híres jóslata, illetve hát mondjuk úgy, hogy igénye Wellsnek, hogy szülessen egy világenciklopédia, ami önszerveződő alapelvek alapján megy, és ugye az emberiség legfontosabb ismereteit teszi hozzáférhetővé. Sok tekintetben előlegezi a mai világháló sokféleségét Borges 1941-es esszéje a bábeli könyvtárról, amiben ugye leírja, hogy minden, ami kifejezhető, valamennyi nyelven szerepel ebben a bizonyos könyvtárban, de az úgymond igazolások is szerepelnek, tehát bárkinek, bármilyen cselekedetének az igazolása is ott lesz. Hát, ha belegondolunk, akkor tényleg a mai webben bármi megtalálható. A gondolat, tudás mindenkié ma is él, csak a legutóbbi két példa, ugye az UNESCO támogatásával, illetve a Library of Congress-nél működik a World Digital Library, illetve most várjuk az UNESCO-nak a nyílt tudományról szóló ajánlását. Az európai ajánlás már ugye megtörtént. Könyv a múlté, ugye ezt már a 19. században is elmondták. Mindenki csatlakozott hozzá, aki mérvadó tulajdonképpen a feltalálói, showman, Edison, a forró médiumok apostola, McLuhan, az MIT média laborjának vezetője, Negroponte, ezt a könyvtárat nagyon komolyan is vették, és hát ez a network shop is bizonyítja, hogy a digitális könyvtár, a repozitóriumok kialakítását mennyire komolyan veszik a könyvtárak, illetve hogy mennyire törekszenek a virtuális tájékoztató szolgálatra. Mennyire új a gondolat, ugye, és megvalósítható-e analóg eszközökkel? Amit látnak, az ugye Otley 1930-ban kiadott, mondjuk úgy, hogy vizuális táblái, vagy infografikája, modern szóval, amelyik azt mutatja, hogy a Mundaneumban a gondolati szintig feldolgozott információkat, tudást, hogy milyen módon terítik a világban. Ugye hát a korabeli eszközök szintjén telefonvonalak, a rádió, a hanglemez, ugye a film és mikrofilm közreműködésével, alkalmazásával. Látjuk, hogy mennyire jó, fölhívnám a figyelmet itt erre a konferenciára, amely ugye amely tévén lehet követni a résztvevők a legkülönbözőbb módon. De hát ugyanezt telefonnal bárhogy megoldhatónak vélték 1930-ban. Az 1950-es években azonban ugye egy új technológia kezd általánossá válni, ennek az Egyesült Államokban nagyszövetségi támogatást adnak, tehát pénzbeli támogatást adnak, és hát az új technológiához, természetesen az új formához tartalom is kell. Először a tartalom tekintetében ugye a könyvtárak szurrogátum tárához, illetve a referáló indexelő kiadványokhoz nyúltak. Egy példát hoztam, ugye volt egy Index Medicus nevezetű kiadvány az Egyesült Államok orvostudományi könyvtárában, amely ugye az 50-es évektől szépen fölfejlődve először MedLars néven digitális adatbázissá vált, számítógépes adatbázissá vált, majd online elérhetővé Medline néven, ma pedig a PubMed néven az egyik legnagyobb digitális gyűjtemény, digitális könyvtár, repozitórium, vagy ahogy szeretnék a elnevezést. Természetesen nem ez az egyedüli, föl lehetne sorolni mind azokat a stratégiai ágazatokat, ami, ahol az Egyesült Államok a kormánya támogatta ezeket az adatbázis fejlesztéseket, és ezek, hát, ha a szövetségi támogatás olyan, illetve olyan a terület, az akkor ezt nyilvánosságra is hozzá. Tehát a mezőgazdaság, az oktatás és az orvostudomány ugye ilyen, a többiek is kaptak, tehát nyilvánvalóan támogatást, így például a hivatkozási index kidolgozása is kapott, de ez üzleti vállalkozássá ment át, és a többség üzleti vállalkozássá ment át. Magyarországon nem volt ilyen szerencsés a meglévő szurrogátumtárak, indexelő szolgáltatások adatbázisá szervezésével. Ugye hát mondhatjuk, hogy hol van már a műszaki bibliográfia, vagy a magyar közgazdaságtudomány bibliográfiája. Hát egyik mohikán még, amelyik él ezek közül, a magyar pedagógiai irodalmat, szakirodalmat feldolgozó adatbázis. A tanulság az az, és az jól látszik, hogy a globális vállalkozások nem fogják a magyar tudományos élet ugye, publikációit, eredményeit feldolgozni. Az esetleges lesz, ugye itt érvényesül a mennyek országa paradigma, tehát sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak. Az 1990-es évek második felében, ja igen, elnézést, az OPAC-ok megjelenése is, itt az Ohio State University-t föltétlenül meg kell említeni, amelyik az egyik legnagyobb műhelyévé vált a könyvtári fejlesztéseknek, ez 1975-ben indult, és azóta is nagy siker, az ugye az online elérésű katalógusok. Az 1990-es évek második felében szinte robbanásszerű vált a gyűjtemények digitalizálása. Én egy példát hoztam csak, ugye ez a Google amelyik az amerikai könyvtárakat megkereste, a Harvardot, a New York Public Library, de Kanadába is elment, és digitalizálta az állományukat. Eljöttek Európába is Szergeik, a Bibliothèque Nationale de France elutasította őket, Európa más elveket követ. A nagy digitalizálási felbuzdulásnak ugye lett egy borzasztó nagy per eredmény, amit nem csak a könyvtárak, hanem leginkább a szerzők néztek, hallgattak, lélegzett visszafolytva. Ugye a szerzői, az amerikai szerzői jogi szervezet és a Google végül is, hát mondjuk úgy, hogy olyan megegyezés született, ami hát elég felemás. És ez a későbbiekben ugye továbbra is teret ad az áruvá válásnak. A digitális megőrzés ez ugye, ahogy szokás mondani, nagyon jó technológia kell, nagyon jól meg kell szervezni, forrásokat összeválogatni, és ez mind pénzbe kerül. Az 1990-es évek közepétől számos program indult, több újraindult, több-kevesebb sikerrel, átütő eredmények nem láthatók. De hát igen, a Library of Congress is még sorolhatnánk, hogy mi mindenki ugye benne van ezekben a dolgokban. Az mindenképpen nagyon fontos, hogy a nemzeti programként induljon, széles intézménykört fogjon át, szisztematikusan, akár határokon átívelően feldolgozza a meghatározott dokumentumok körét. Én személy szerint a norvég próbálkozásban, a norvég projektben, norvégok projektjében nagyon sok lehetőséget látok. Ugye a másik végletet képviseli az, amikor a könyvtár állományvédelmi szintű szükségintézkedésből digitalizáltatja az állományát, ingyen természetesen, ezért kénytelen lemondani az online terjesztésről, és ez azt jelenti, hogy ezzel elvesztette az olvasókat is, illetve hát onnantól az online térben nem ő fogja ezt a tartalmat forgalmazni. És akkor a kiadásokban hogy néz ki ez ha az egyetemi könyvtárakat vizsgáljuk meg. Ugye jól látszik, hogy bármit is mondunk az online kiadásról, olcsóságáról, mindenről, tehát 185%-kal nőtt a periódikumok ára 1998-tól. A 120%-kal nőtt általában a könyvtári anyagok, és hát mondjuk úgy, hogy a fizetések csak 46%-kal. Tehát nem állt meg, ez a növekedés folyamatos, és elég egyértelmű a trend, nem is fog megállni. Könyvtárak és az elektronikus digitális kiadványok. Ugye nem kell önöknek elmondani, hogy az időszaki kiadványokat csomagban adják, árukapcsolást tartalmaz, illetve az intézmények vehetik meg, de közvetlenül fizetőfallal egyszeri hozzáférés is lehetséges. A könyvek forgalmazása érdekesebb sokkal, hiszen ott az ALA és a FIVE, az a nagy öt kiadó borzasztó nagy harcot vív, és nem ez a harc lesz a végső, nem akarják a könyvtáraknak átadni a kölcsönzési jogot, illetve akadályozzák. Nagyon fontos a jogi történések is, árkartel gyanújával ugye pert nyertek az Apple ellen, most folyik az Amazon és a nagy öt kiadónak az összefogása az árkartelezésre. Hát reméljük, hogy itt is ítélet születik, és egyértelmű, hogy az Amazon publishing, a könyvtári terjesztés nem engedi. Visszavesz az Amazon a különféle kedvezményes kölcsönzésekből, most már egyértelmű, hogy ugye ez a 10 dollár, illetve 9 dollár 99 centes verzió fog bekövetkezni, tehát azt támogatja. A kézikönyveknek két nagy lehetősége volt, vagy online kiadás telereklámmal, most a Britannica, vagy referenc adatbázisként folytatják, például az Oxford referencen belül. Az AV Mediumok könyvtári szolgáltatása azt lehet mondani, hogy visszaszorul, hát hogyha belegondolunk a Netflix, illetve a nagy forgalmazók ezt teljesen ellehetetlenítik hosszú távon. Online szolgáltatások, közös központi katalógus. Ugye az Ohio-ban indult, az Ohio államban indult, mára világkatalógussá vált. Ez is természetesen szövetségi támogatással indult. A MOKKA is, a magyar változat is kapott támogatást jócskán, de hát sem minden könyvtárnak, tehát minden könyvtárnak nem sikerült a állományát beleönteni, illetve a diplomok ellenőrzése soha nem valósult meg. Szakirodalmi adatbázisok, kereséskutatás támogatás. Ugye a 90-es évek közepéig nagyon jó lehetősége volt a szakkönyvtáraknak arra, hogy az akkori nagy szakirodalmi adatbázisban keressenek, ezt a keresést támogassák. A mai viszonyok között ezt is kezdik a nagy kiadók átvenni, nagyon sokféle információt tartalmazó webportálokat tesznek elérhetővé, nagyon ügyesen szabad elérés és az árképzés olyan formán alakítják, hogy lehetőleg a választás az legyen, tehát a szurrogátumokhoz ingyen lehessen hozzáférni, vagy olyan lényeges dolgokhoz például, hogy kinek milyen az impact faktora, hát amennyiben ez ugye az Elsevier-nél érvényes, tehát ilyeneket ingyen adnak, de minden mást nagyon keményen megfizettetnek. Az internet és a webkönyvtárak kialakítása egy nagy lehetőség volt. 95-ben a lelkes michigani könyvtáros hallgatók indították az Internet Public Library, többször átalakult, 2015-ben megszűnt. Példaszerű, vagy ha úgy tetszik, nagyon jól lehet látni a folyamatot. 2020-ban újraindult a Barnes & Noble's Education részlegében.
5 percen belül vagyunk az előadás idejéből.
Igen. Köszönöm. És a Barnes & Noble, de ez fizetős szolgáltatás, és elsősorban a házi feladatok elvégzését ugye segíti. A webiskolai könyvtár, ez egy magyar kísérlet volt, 2010-15-ig ennek se lett folytatása. Azt lehet mondani tulajdonképpen, hogy a virtuális tájékoztató szolgálatok visszaszorulóban az OCLC-nek nem sikerült, eladásra került, előfizetésessé vált. A Google-nak sem sikerült. Elsősorban a faktografikus információk, illetve az iskolai feladatok megoldása az az, amit ilyen szolgáltatásban elvárnak, illetve a szakmai közösségi csetet. Hogyha ezt megnézzük a egyetemi könyvtárak esetében, akkor látjuk a statisztikát, ez igazolja, tehát 84%-kal csökkent a tájékoztatási igény, 68%-kal csökkent a kölcsönzési igény, és hát ugye hát csökkent a könyvtárnak a személyi állománya is 20%-kal, és ez nem csak az egyetemi könyvtárakban van így. Oktató könyvtár, 80-as évek végének nagy koncepciója. Számítógép használat nagyon, és az internet használat nagyon népszerű a 90-es évek második felében. Az UNESCO, a globális és média információs műveltség kiáltványában kimondja, hogy az emberi jogok csak úgy gyakorolhatók, hogyha a média és információ műveltséggel rendelkezik az egyén. Ezért ezt a könyvtárak feladatává teszi ennek a műveltségnek az átadását. Van azonban egy másik áramlat is, a tartalomipar felől, az, hogy a könyvtáros a megfelelő áru kiválasztásával segítse a használót, illetve hát a digitális kompetenciákat adja át, tehát a helyes fogyasztói magatartást tanítsa meg, hogy ne kerüljön sor például Aaron Schwartz féle nagyon nehéz helyzetekre. A fontos dolog, hogy ugye, de fönt van minden az interneten, és minden ingyenes. Sok minden fönt van valóban, de ezért fizetni kell, mégpedig vagy a személyes adatokkal, és vagy a viselkedés leíró adatokkal, ami hát későbbiekben áruvá válik, és ugyanúgy forgalmazzák, tehát a viselkedés előrejelzésre, a fogyasztás, illetve a gondolkodás befolyásolására, tehát áruvá vált. Kérdés, tehát is ez nyitott kérdés, hogy a tudás megismertetésében és lehetőleg a társadalom egésze számára hozzáférhetővé tételében a könyvtár a 21. században milyen szerepet fog kapni. Köszönöm szépen!